Arthur Hoffmann előszava. Emmerich Anna Katalin 1774. szeptember 8-án Westfáliában, Kösfeld mellett, Flamske faluskában született. A család katolikus, apja földbirtok nélküli szegény földműves. Lakóházuk nincs, egy fedél alatt élnek a jószágokkal, se konyha, se hálószoba, csak hálófülkék. Kémény nincs, a tűz a bejárat közelében égett. Anna Katalin születésétől megkapta a látnoki képességet, testvérei közül egyedül. Különleges módon látta a világot, a növények és állatok lényegét és természetét, de mindenek előtt az Ó és Új Szövetség személyeit és eseményeit. Apja gyakran a térdére ültette, és becézve kérte, Antrinken, mesélj nekem valamit. Ő pedig bibliai történeteket mesélt. De ezeket nem könyvből tanulta, hiszen mindössze 4 hónapig járt iskolába, és csak írni, olvasni tanult. Amikor a húsvéti időben Jézus föltámadásáról volt szó, látomásai alapján hihetetlen szemléletesen beszélt róla. Csodálkozott rajta, hogy a többi gyermek kineveti, a tanítója pedig megdorgálta érte. Ekkor jött rá, hogy nem mindenki látja, amit ő, sőt, csak ő látja azt, amiről beszél. Amikor ezt felfedezte, abba hagyta elbeszéléseit, hallgatásba burkolózott. Látnoki ajándékával állandóan 2 világban élt. Az egyik Flamskéban és Kösfeldben zajlott, ahol kis szolgáló leányként ügyesen és szívesen végezte a mindennapos teendőit, majd később varni tanult, és varónőként dolgozott. És példásan jámbor katolikus életet élt. Mindeközben látomásainak világában látta a teljes üdvtörténetet a teremtéstől a világ végéig. Érthető, hogy szívének egyetlen kívánsága volt, hogy kolostorba léphessen. Apja azonban konokul ellenezte. Nem csak azért, mert nem volt pénzük a szükséges hozományra, hanem elvileg is. Azt mondta Katalinnak, inkább a temetőben akarlak látni, mint kolostorban. Végül, hosszú évek fájdalmas várakozása és vágyódása után, 1802-ben sikerült belépnie Dülmenben a Szent Ágnes kolostorba, ahol 9 fogadalmas apáca élt. Anna Katalin ekkor 28 éves. Boldog, hogy állandóan a tabernákulum közelében, Jézus közelében lehet, és állandóan imádkozhat. Észre sem vette, hogy jámborsága miatt idegenként kezelik. Semmi hozományt nem tudott a kolostorba hozni, ezért a legalantasabb munkákat végeztették vele, amit ő örömmel teljesített. Közben egyre inkább mutatkoztak kegyelmi ajándékai. A távolból hallotta nővértársai sustorgásait, látta a gondolataikat. Megkapta a stigmákat, amelyeket mindaddig titokban tartott, amíg egy nővértársa föl nem fedezte, és közhírré nem tette. Szóbeszéd tárgya lett Dülmenben. Az volt rajta a közvélekedés, hogy a sebeket maga okozta magának, vagy a kolostor lelkésze, egy Franciaországból menekült pap, Lambert abbé ejtette rajta. 1811. december 3-án a kolostort a Napóleon féle szekularizáció késői következményeként feloszlatták. A nővéreket szétszórták. Anna Katalin azonban súlyos beteg, ezért még hónapokig megtűrték a kolostor épületében. Végül azonban távoznia kellett, és Lambert abbéval kiköltözött egy városi házba, ahol, amennyire egészsége engedte, az atya háztartását vezette. 1813-ban átköltöztek gyóntató atya Páter Limberg nővérének házába, ami vendéglő volt. Anna Katalin szobája a Kugli pálya fölött volt. 1821-ben újabb költözés egy kis polgári ház emeletére a Neustrasse sarkán. Többször fölkínáltak neki kényelmes lakást Münster mellett, de nem fogadta el. Anna Katalin halála 1824 után szobája berendezését, ami egy kosárfonatú ágyból, egy ládából, egy komódból és két székből állt, emlékhelyként megőrizték. Ilyen körülmények között ajándékozta meg az úr olyan látomásokkal, amelyek hazájában csak bingeni Szent Hildegárd látomásaihoz hasonlíthatók. Ebben a szobácskában látta az üdvtörténetet, a megtestesülést és Jézus 3 tanító évének történeteit az eseményeknek megfelelően napról napra, óráról órára. Anna Katalinban van egy szemtanunk, aki az üdvözítő földi életének 3 utolsó évéről részletes beszámolót ad. Elbeszélései messze meghaladják az evangéliumokba foglaltakat. Olyan részletekkel és adatokkal egészítik ki, amelyek régészetileg mind ellenőrizhetők. Ugyanakkor e látomásokban hiteles tanítást is kapunk, mert Anna Katalint állandóan kíséri az őrangyala, és magyarázza neki a látottakat. Erről dr. Franz Wilhelm Wesener orvos tanúskodik. Dr. Wesener tiszti orvosként hivatalos ügyben jött Dülmenbe. A vendéglőben hallott a stigmatizált apácáról. Elhatározta, hogy meglátogatja, és leleplezi a csalást. Első látogatásakor Anna Katalin szóra sem méltatta, mert tudta róla, hogy szabadkőműves. Második látogatásakor mondta neki, üljön le, és elmondta a doktor egész addigi életét, megemlítve 2 dolgot, amiről a doktoron kívül csak Isten tudott. Anna Katalin ugyanis belelátott a szívekbe. Dr. Wesener mélyen megrendülve elismerte, hogy nem csalóval, hanem Isten áldotta, szent életű személlyel találkozott. Ennek hatására a szabad gondolkodóból buzgó katolikus és Anna Katalin házi orvosa lett. Szinte naponta látogatta, és erről 1813. március 23-ától 1819. november 3-áig naplószerűen beszámolt. 1813. május 1-én ezt jegyezte föl. Azon sajnálkoztam, hogy nincs pontosabb történetünk Jézus nyilvános működése előtti éveiről. Erre Anna Katalin azt mondta nekem, hogy ezt az időszakot olyan aprólékosan ismeri, mintha mindent látott volna. Egy másik alkalommal megemlítette, hogy Jézus és az ő anyja történetét apró részletességgel maga előtt látja, a szenvedés történet pedig teljes egészében a szeme előtt van. Dr. Wézener naponkéti látogatásai során megfigyelt néhány különlegességet. Az általános emberi életjelenségek mellett három különleges állapotot látott, amelyek szorosan összefüggtek Anna Katalin lelki élményeivel. Az első állapotot tetanusznak nevezte, mert ekkor a test olyan merev volt, mint egy szobor. Lehetetlen volt a végtagjait mozgatni, kommunikálni sem lehetett vele. Rázással sem lehetett magához téríteni. Csak a gyóntatója, Limberg atya parancsára tért magához azonnal, akkor is, ha latinul szólt hozzá, sőt, elég volt az atya gondolati parancsa. Ebben az állapotban allegóriákat látott, erkölcsi és vallási törvényeket bemutató látomásokat, Isten emberekkel és az emberek egymáshoz való kapcsolatának képeit. Látomásai tartalmát változó arckifejezéseiről lehetett leolvasni. A második állapot ennek az ellentéte. A test pihekönnyűnek tűnik, a végtagok pettyhüttek, hajlíthatók, arckifejezése derűs. Külső behatásokkal szemben most is teljesen érzéketlen. A harmadik állapot az alváshoz hasonló. Rendszerint csak éjszaka áll be, és néha folytatódik nappal. Ebben az állapotban társalogni lehet vele. Ha az élményeiről beszél, azt a benyomást kelti, hogy ebben az állapotban elhagyja a testét, és a lelke a Szentföld különböző helyein jár. Dr. Wézener ezt írja. Néha az eseményben szereplő személlyel együtt van jelen a helyszínen. Együtt jár és cselekszik vele, de nem mindig ugyanott áll. Jól lehet, amit kisgyermekkora óta évenként újra lát, térben és időben ugyanúgy történik. Néha fölemelik a jelenet fölé, és ilyenkor mindent felülről lát, és minden áttetsző. Miután a lelke visszatér a testébe, mindenről részletesen be tud számolni. De itt nem egy jámbor apáca hallucinációiról van szó, hanem egy korábbi tárgyi valóság tapasztalásáról. Dr. Wézener idézi Anna Katalin megjegyzését, egyébként a képzelődést és a csalást jól meg tudom különböztetni az igazságtól és a valóságtól. 1820. július 27-én kezdődött Anna Katalin számára teljesen váratlanul Jézus 3 éves tanító vándorlásai látomásainak nagy ciklusa. Lélekben szemtanúként kíséri az Urat 3 éven át, napról napra, óráról órára, helyszínről helyszínre. Július 27-én ez a látomás láncolat figyelemre méltóan és meg nem magyarázhatóan nem az első, hanem a 3. tanító évvel kezdődik. Július 27-én ez a látomás láncolat figyelemre méltóan és meg nem magyarázhatóan nem az első, hanem a 3. tanító évvel kezdődik. Ez az első ciklus 1821. március 30-áig tart. Következik a nagy hét a megfeszítéssel, a feltámadás, a mennybe menetel és a pünkösd. Anna Katalin Jézus halálának napját március 30-aként jelöli, nem nagypéntekként. Egyébként Jézus születése napjaként november 25-ét mondja. A folytatás az apostolok cselekedeteiben a 10. fejezetig leírt események. 1821. június 2-án kezdődik a második ciklus, az első tanító év látomásaival, és tart 1823. április 27-éig. Ebben a ciklusban nagy kihagyás van. Anna Katalin súlyos beteg volt, Brentano néhány hónapra Frankfurtba ment. Ezt a hézagot az 1823. október 21-e és 1824. január 8-a közötti látomások töltik ki. 1824. január 14-én Anna Katalin váratlanul kérdezte, hol tartunk most az időben. Halálos betegen mondta, jaj, hogy többre már nem vagyok képes. Néhány nap kellett volna még, és akkor teljesen elmondhattam volna Jézus életét. Ezt az egész látomás együttest különös egymásba kapcsolódás hatja át. A kódolás teljesen egyedi. Anna nem is volt tudatában. Brentano, az ő írnoka is, csak sok évvel később fedezte fel, amikor rendezte és összeállította a följegyzéseit. Felismerte az időbeli struktúrát, mint szilárd vázat, amelybe szakszerűen be lehetett illeszteni bizonyos látomás részeket. Ez nem lehet puszta véletlen, ehhez természet fölötti irányítás kellett. Akinek ezt az értékes anyagot köszönhetjük, Clemens Brentano. Ő váltotta a korábbi tudósítót, dr. Wesenert, aki a maga rövid történetében ezt írja, én itt befejezem, hogy elébe ne vágjak a jobb tudósítónak. Clemens Brentano már Berlinben hallott a dülmeni stigmatizált apácáról. A testvére, az orvostan hallgató Krisztián már volt látogatóban Katalinnál. Azért érdeklődött misztikus jelenségei iránt, mert a magnetizmus kérdésével foglalkozott. Anna Katalin ugyanis képes volt arra, hogy fölismerje például azt, hogy a közelében lévő víz megvan-e szentelve. Azt is észlelte, hogy valaki fölszentelt pap-e, vagy csak reverendába bújt civil. Ha erekjét adtak a kezébe, látta a szentet, és el tudta mondani az életét. Egyszer kísérletképpen kezébe adtak egy diónyi nagyságú, megkövesedett csontot és egy fogcsont szilánkot, amelyet állati maradványként egy gödör ásásakor találtak. Azonnal megjelent előtte egy nagy állat képe, amelynek sejmes szőre, farka és ormánya volt. Így írta le a mamutot, amelyről addig senki sem tudott. Az első mamutot ugyanis csak egy évtizeddel később a szibériai jégben konzerváltan találták meg. Ez a tény egyszer s mindenkorra cáfolja azt az állítást, hogy Brentano telepátiával ültette át Anna Katalinba a saját gondolatait.